Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, vendégeket is, a kősziklai gyülekezet tagjait, amerikaiakat is, magyarokat is, és legfőképpen egy kedves fiatalembert, akit Antinak hívnak. Nagyon örülünk, hogy itt vagy. Kedves gyülekezet, ma egy rövid prédikációt szeretnék elmondani. Ennek a címe nem más, mint az, hogy életből vagy halál, életből halál vagy halálból élet. Ez a két egymástól úgy tűnik, hogy független dolog, nagyon meghatározza a te életedet is, meg az enyémet is, meg valamennyiünkét is. Nem mindegy, hogy milyen az irány, hogy az életből a halálba tartunk, vagy pedig a halálból az életbe tartunk. Remélem, hogy pár perc múlva ezt jobban fogjuk érteni. De mielőtt felolvasnám a római levélből ezt a rövid szakaszt, szeretném, ha megtanulnánk egy közmondást, ami segít majd abban, hogy megértsük a Biblia üzenetét. Igen, közben nyugodtan foglaljátok el ezeket a helyeket. Tehát jön egy közmondás, amit az indiánok találtak ki. Szóval az indián közmondás úgy szól, hogy ha észreveszed, hogy egy döglött lovon lovagolsz, akkor szállj le róla. Érthető? Ha észreveszed, hogy egy döglött lovon lovagolsz, akkor szállj le róla. Ugye teljesen logikus. De az életben néha vannak helyzetek, amikor emberek hosszú időn keresztül, vagy akár egész életükön keresztül ilyen döglött lovon szeretnek lovagolni, ami hát nem igazán jó dolog. Na hát erre még visszatérünk, jó? De ne felejtsük el ezt a közmondást. Római levél 6. rész 1. versétől ezt mondja Isten igéje. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó nincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból, az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egy életünk vele a halálának hasonlóságában, még inkább együtt leszünk vele, a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta, mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra. Aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban. Nos, tehát az irány. Életből a halál, vagy halálból az élet. Gondoljunk csak bele, a fizikai életünk az úgy kezdődik, hogy megszületünk. És aki megszületik, minél tovább éli az életét, minden egyes nap, az közelebb visz bennünket egy olyan ponthoz, amit úgy nevezünk, hogy halál. Ugye, tehát megszületünk, és minden nap haladunk a halál felé. És egyszer majd valamikor bekövetkezik a halál. Tehát van ez a folyamat, hogy életből a halál kezdődik az élettel, és befejeződik a halállal. A Biblia beszél egy másik folyamatról, egy olyan szellemi folyamatról, ami teljesen fordított. Ami arról szól, hogy először a halál, meg kell halni, és ebből következik, hogy utána jön az élet. Úgy tűnik, hogy ez a két dolog teljesen ellentétes, de mind a kettő tulajdonképpen összekapcsolódik, és mind a kettőt megéljük. Fizikai életünkben természetesen megszületünk, és haladunk a halál felé. A szellemi életünkben pedig azt mondja a Biblia, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy eljussunk egy olyan pillanatra, egy olyan pontra, amikor ki tudjuk mondani azt, hogy én meghalok az óemberemnek, meghalok a nagy egómnak, meghalok önmagamnak, és ez a halál, amit átél az ember így szellemiekben, hogy meghalok a régi dolgoknak, Krisztussal együtt elkezdődik egy új élet, ami sokkal szebb és sokkal jobb, mint a korábbi volt. Vagyis a halál hozza az új életet. Ez egy olyan szellemi alapelv, amit a Biblia több helyen említ. A Biblia beszél arról, hogy ha nem vetjük el a magot, akkor nem lesz belőle semmi, de hogyha elvetjük a magot, az a mag el fog halni, és abból lesz majd egy új hajtás. A halálból az élet. Jézus maga is meghalt, és aztán föltámadott a halálból, élet következett. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos szellemi alapelv, hogy a fizikai életünkön túl, a szellemi életünkben a halálból jutunk el az igazi életre. És ez a két folyamat tehát összekapcsolódik. A kérdés az, hogy akik mi itt vagyunk, milyen irányba haladunk. Hogy csupán az van az életünkben, hogy megszülettünk, és minden nap közelebb kerülünk egy nappal a halálhoz, és folyamatosan közeledünk hozzá, vagy pedig átéljük ezt a másik nagyon-nagyon fontos pillanatot, amikor meghalunk önmagunknak, meghalunk a bűnnek, meghalunk az óembernek, és élünk Krisztussal, és az az élet már jobb, és az az élet örökké tart. Emlékeztek még az indián közmondásra? Ha észreveszed, hogy egy döglött lovon lovagolsz, akkor szállj le róla. Ugye milyen egyszerű? Azért jutott eszembe ez a közmondás, mert ha valaki észreveszi, hogy csak az jellemző az életére, hogy megszületett és folyamatosan halad a halál felé, ez egy döglött ló. Ha csak ez van az életedben, akkor itt az ideje, hogy szállj le róla, hagyd ezt az egészet, és engedd meg, hogy az Isten adjon neked egy új lehetőséget, egy megtérést, hogy a halálból az élet felé tudjál haladni. Ma nagy kérdés tehát, hogy milyen irányba haladunk. És ahhoz, hogy megértsük ezt pontosan, értenünk kell a bűnnek a lényegét, hogy mi az a régi, aminek meg kell halni. Azt mondja a Biblia, hogy nincs különbség emberek között, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Nincs különbség. Jó ember, meg rossz ember, gazdag, meg szegény, ilyen, meg olyan, mindenki. Ezen a földbolygón bármikor is ért valaki, mindenkire jellemző az, hogy hiába van az Isten dicsőségének. Ez azt jelenti, az Isten dicsősége, hogy az Isten jelenléte nincs az életében. Az Isten dicsősége nem tudja beragyogni annak az embernek az életét. Ezért csak az jellemző rá, hogy megszületett és halad a halál felé. Az Isten dicsősége nincs ott az életébe. A másik meghatározás a bűnnel kapcsolatban, vagy az a döglött lóval kapcsolatban, amit érdemes otthagyni, az nem más, mint a céltévesztés. Hogy vannak emberek, akik elindulnak egy irányba, például az életből a halál felé, ami nem jó irány, azt mondja a Biblia, mert a megtérés az nem csak azt jelenti, hogy nincs benne az Isten dicsősége az életedben, az Isten jelenléte nincs ott az életben, hanem azt is jelenti, hogy rossz irányba haladunk, meg kell fordulni. Valamit radikálisan meg kell változtatni, mert egyébként ez az irány, ez nem jó. Tehát egy új irányra van szükség. A jó hír az, hogy a Biblia nagyon sokat beszél arról, hogy az Isten megoldotta ezt a kérdést. Az Isten ad nekünk egy lehetőséget. És 2000 évvel ezelőtt, ami ott a Golgotai kereszten történt, az annyira fontos, hogy mindenkinek egy lehetőség arra, hogy a halálból az élet felé haladjon. Ahogy Krisztus ott meghalt a Golgotai kereszten, és aztán föltámadt, és visszament a mennybe, és az ő élete örökké való, és soha nem fog meghalni, a halálból az élet irányába haladt. Ezért Krisztus mindenkit hív, hogy te is, akár most életedben először, mondd ki azt, hogy én a halálból az élet felé akarok menni. Meghalok a réginek, és akarok élni egy újat. Amikor valaki ezt átéli, hogy meghal a réginek, hogy megtér, hogy átadja a régit az Istennek, és megkapja az újat, az örökkévalót, az örökkévaló életet, ennek a valósága az nem más, mint az, hogy ebben a földi életében is már az az ember minőségileg más életet fog élni. Mert az Istennek a jelenléte ott lesz az életében. Aki megtér, az azt jelenti, hogy aki megtér, annak az Isten a dicsőségét odaadja. Azt mondja a Biblia, hogy akik az Isten dicsőítik, azokat az Isten megdicsőíti. Azok az emberek, akik az Isten szolgálják, azok az emberek átélik, hogy az életükben ott van az Istennek a jelenléte. Az Istennek a dicsősége beragyogja az életüket. Tehát a megtéréssel tulajdonképpen elhárul az az akadály, hogy az Isten dicsősége bejöjjön az életedbe. Mert amíg a bűn van ott, ameddig az embernek a nagy egója van ott, amíg az ember úgy gondolja, hogy ő van az életének a középpontjában, mások úgy gondolják, hogy esetleg a világ mindenség középpontjában is ők vannak. Amikor ez elkerül az útból, akkor következik az, hogy Krisztus be tud jönni, és az Isten dicsősége beragyogja annak az embernek az életét. Meghal valami, és elindul valami új. És azt is tudnunk kell, hogy a Biblia sokat beszél arról, hogy az Isten a bűnnel egy dolgot tud csinálni. Egy dolgot tesz, meg kell, hogy ítélje. hogy elkerüljön az, a bűn az útból, és akkor tud az Istennek a dicsősége kiáradni. Az Isten mindig megítéli a bűnt. És ha valakinek az életében ott van a bűn, ha valaki nem akar megtérni, ha valakinek ez az ego, ez nagyon nagy, ez a rossz irány, ez megmarad, az Isten dicsősége nem tudja beragyogni az életét, mert ott van a bűn, akkor Isten ezt meg fogja ítélni. De aki megtér, azt mondja a Biblia, és Isten megbocsátja a bűneit, azok nem jutnak az ítéletre. Szeretné ítéletre jutni? Én nem tudom. Voltatok már bíróságon? Amikor nehéz helyzet volt, és itt szorongtál egy kicsit, hogy most mit mondanak majd a végén. Ha aki volt már ilyen helyzetben, az valószínűleg átéli ennek a valóságát. Aki megtér, akinek az Isten megbocsátja a bűneit, az nem jut az ítéletre. Azt mondja Róma 6.4-ben a Biblia, ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban. És azt is mondja János 3.18-ban a Biblia, hogy aki hisz ő benne, aki megtért, aki meghalt a réginek, az nem jut az ítéletre, aki pedig nem hisz, az már az ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának a nevében. Tehát a megtérés az a kulcskérdés, hogy meghalunk a réginek, és valami új elindul. Valamire lemondunk azért, hogy valami sokkal jobbat, vagy sokkal többet kapjunk. Tulajdonképpen ennek az egésznek a demonstrációja a bemerítés. Anti, aki nem soká majd elmondja az ő történetét, hogy találkozott Krisztussal, valószínű, hogy erről fog beszélni. Nekem nem mondta el előre, úgyhogy nincs lecenzúrázva a dolog, de nem lehet másról beszélni. Nem lehet másról beszélni, csak arról, hogy valami elmúlt, hogy a réginek meghaltam, és ennek az eredménye az, hogy Isten egy újat ad nekem, és ebben az újban kiteljesedik az embernek az élete. Azt mondja Isten igéje, hogy a keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadta a halálból, az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Úgyhogy te jó irányba haladsz. És mindazok, akik hisznek Jézus Krisztusban, akik megtértek, azok jó irányba haladnak. Azok, akik nem térnek meg, vagy nem tértek meg, akik rossz irányba haladnak, vagy nem tudja az Isten dicsősége beragyogni az életüket, azok rossz irányba haladnak, vagyis azt mondhatjuk, hogy a döglött lovon lovagolnak. És az indiánok bölcsessége azt mondja, hogy érdemes leszállni róla, és valami újat kezdeni. És ennél sokkal több, amit Isten igéje mond, hogy hagyjuk a régit, és ragadjuk meg az újat. Azért, mert az új sokkal jobb, mint a régi. Ez nagyon-nagyon fontos. Hogy az az új, amit kapunk a halálunk után, az egónak a halála után, a bűnnek a halála után, az óembernek a halála után, ami utána jön, az sokkal jobb, mint ami a régi volt. Ne félj attól, az ördög ne tudja elhitetni veled, hogy a régi az jobb. És valami jóról kell lemondani azért, hogy rosszat kapjál. Az Istennél soha nincsenek ilyen cserék. Az Isten soha nem kínál föl olyat, hogy valami jót elvesz tőled, és ad valami rosszat helyette. Ez nem igaz. Jézus beszél arról, hogy bátran imádkozzunk, mert a mi atyánk az olyan Isten, hogy ha mi jó dolgokat kérünk tőle, akkor ő soha nem ad gonosz dolgokat. Ez nem fér össze az ő személyével, az ő tökéletességével. És higgyél abba, hogy amikor te Isten mellett döntesz, amikor te a megtérés mellett döntesz, amikor te Krisztust követed, amikor választasz egy Isten szerint valót, az mindig jobb, mint a régi volt. Amiről lemondasz, az mindig kevesebb értékű, mint az, amit ajándékba kapsz. Ez az új élet. Szóval nagy kérdés, hogy milyen irányba haladunk, életből a halál felé, vagy a halálból az élet felé. Te tudod, hogy milyen irányba haladsz? Vagy gondolkoztál már ezen, hogy milyen irányba haladsz? Hogy ez az új, amit az Isten ad neked, az ott van az életedben, ez valóság az életedben? Hát alapvetően ez meghatározza az életed minőségét, meghatározza az örök életedet, meghatározza az Istennel való kapcsolatodat, és meghatároz mindent. Hogy milyen irányba haladunk. Életből a halál, vagy pedig halálból az élet. Einsteinről azt írták föl a följegyzéseiben, hogy igaz, egy nagy tudós volt, és tudjátok, a nagy művészek meg a nagy tudósok, azok egyrészt nagyot alkotnak, másrészt pedig az élet más területén kevésbé tudnak normálisan viselkedni. És egyszer azt írták föl a följegyzésekben Einsteinről, hogy egyszer utazott a vonaton, És amikor jött a kalauz, hogy kezelje a jegyeket, akkor oda ment hozzá, és ő megkereste egyik zseb, másik zseb, kistáska, nagytáska, minden, sehol nem találta a jegyeket. Egyre idegesebb lett, hogy nem találja a vonatjegyet, ahol utazott, és erre a kalauz megsajnálta, és azt mondta, hogy uram, hát én tudom, hogy ön kicsoda, nem akarom látni a jegyét, nyugodtan üljön le, utazzon tovább. Erre Einstein csak annyit mondott, hogy én is tudom, hogy ön kicsoda, azt is tudom, hogy én kicsoda, én ki vagyok, de azt nem tudom, hogy hol van a jegyem, mert arra van ráírva, hogy hova megyek. És ez egy alapvető ilyen apróság, tudod, hogy elindulunk valahová, és akkor hogy hova is megyünk. Mert egy vonatról könnyű leszállni, ugye, és egy másik irányba elindulni. De olyan sok ember van, akinek az élete alapvetően rossz irányba halad. És már 5 éve, 10 éve, 20 éve, 50 éve, vagy 80 éve halad egy rossz irányba, és nem is gondolkodik azon, hogy ez a rossz irány, ez hová vezet. Életből a halál, vagy halálból az élet. Lehet, hogy valakinek van jó családja, normális munkája, megfelelő egzisztenciája, és azt mondja, hogy köszönöm szépen, én jól vagyok. De ha nem jó irányba halad az életed ezeken túl, akkor ezt is el fogod veszíteni. És ez is kevés lesz. Mert amit az Isten akar neked adni, az sokkal több, sokkal jobb, mint ami a régi volt. Lehet olyan emberekkel találkozni, akik elrontották az életüket. Mindenféle gondokkal, problémákkal küzdenek. Bajuk van önmagukkal, a helyzetükkel, esetleg a nincstelenségükkel, vagy a betegségeikkel, vagy a korlátaikkal, és mégis rossz irányba halad. Mindegy, hogy gazdag vagy szegény vagy, mindegy, hogy milyen az életed, de ha rossz az irány, akkor alapvetően az a cél, ahova megérkezel, az fájdalmas lehet. Isten igéje arra hív bennünket, hogy jó irányba haladjunk. És ha jó irányba haladsz, és a bűn elkerül az embernek az életéből, akkor az Istennek a dicsősége be tudja ragyogni annak az embernek az életét, és valami egészen más következik, ami sokkal jobb, mint a régi. Szeretnék két rövid üzenetet elmondani. Az egyiket azoknak, akik már keresztények. Ha körbenézek, sokokat ismerlek, akik tudom, hogy döntöttetek Jézus mellett. De érdemes föltenni ilyenkor is a kérdést, hogyha keresztény vagyok, tényleg jó irányba haladok? Biztos minden rendben van? És erre a kérdésre talán az a válasz, hogy persze. Hát ha megtértem, akkor jó irányba haladok. De hadd mondjak nektek valamit. Amit itt a Biblia mond, hogy az óember és az új ember, hogy meghaltunk a réginek, és föltámadunk, és élünk az újnak. Az óember és a régi ember harca, a régi és az újnak a harcában. Én már láttam olyat, hogy valaki meghalt a réginek, az óembernek, és aztán teltek az évek, és egyszer valahogy föltámadt ez a régi. Észrevettétek már? Hogy néha föltámad a régi óember, és úgy tűnik, hogy elkezd működni, elkezd hatni. És ha te keresztény vagy, és azt veszed észre az életedben, hogy föltámadt ez a régi óember, akinek már meghaltál, és azt mondod, hogy én jó irányba haladok, akkor is érdemes elgondolkodni, hogy oké, de akkor biztos minden rendben van. Lehet, hogy az irány jó, de ebből az életből valami sokkal többet is ki lehetne hozni. Gondolj bele, ha veszel két papagájt. Mind a kettőt szereted, de az egyiknek sokat adsz enni, a másiknak keveset adsz enni. Mi lesz az egyik meg a másik papagájnak a sorsa? Mi lesz azzal, akinek sokat adsz enni? Valószínű, hogy jól érzi magát, és kiteljesedik és növekszik. Mi lesz azzal, akinek keveset adsz enni? Hát valószínűleg össze fog menni, nem fog fejlődni, lehet, hogy mindenféle betegségeket el fog kapni, mert alultáplált lesz, és lehet, hogy bele fog halni. Az óember és az új ember is ilyen. Ott van két valóság az életedben, és amelyiket táplálod, az fog kiteljesedni. Az fog erős lenni, és az fog hatni az életedbe. És kedves keresztények, akik most itt vagytok, ha újjászülettél, és Krisztus behívtad az életedbe, és tudod, hogy az irány az jó, akkor oké, nagyszerű. De ne felejtsd el, hogyha az óembered föltámad, és elkezd hatni, és elkezd befolyásolni téged mindenféle módon, akkor lehet, hogy ez az élet nem azt jelenti, hogy az Isten dicsősége be tud ragyogni mindenhová. Mert egy csomó területen lehet, hogy az óember átveszi az uralmat. És ez a mai nap, ez a bemerítés, meg ez az üzenet segítsen bennünket abban, hogy engedjük meg, hogy az Isten dicsősége teljes mértékben be tudja ragyogni az életünket. Az óembert ne etesd, az óembert ne tápláld, az óember az halott, a halottal nem kell foglalkozni, az újat pedig tápláld, erősítsd, hogy ez az új meghatározza az életedet. És akik nem vagytok keresztények, akik még nem döntöttetek Jézus mellett, ez a mai nap egy lehetőség arra, hogy komolyan átgondolt az életedet, hogy tényleg jó irányba haladok? Hogy nem lenne jobb, ha az Istennek a dicsősége beragyogná az életemet? Hogy sokkal felszabadultabb tudnék lenni? Hogy az Istennek az áldásai megnyilvánulnának? És legfőképpen a végén a cél az nem más, mint a mennyország, az Istennek a dicsősége, hogy üdvösséget kapok. Merre tart az életünk? Ez egy alapvető, fontos kérdés. És hogyha még nem tértünk meg, akkor itt az idő, hogy megtérjünk. Ha megtértünk és jó az irány, de belassultunk, nehezen mennek a dolgok, döcög minden, problémák vannak, akkor itt ez a nap egy nagy lehetőség arra, hogy azt mondjuk, hogy Uram, újra meg akarok halni a réginek. Újra le akarok tenni mindent, és az újat akarom elkezdeni. Azért, mert az új, az sokkal jobb, mint a régi. És emlékeztek még a közmondásra? Ha észreveszed, hogy egy döglött lovon lovagolsz, akkor szállj le róla, mert ennek nincs értelme. Ha észrevetted, hogy az életed nem jó irányba megy, az életed nem jól működik, az életedben hiányosságok vannak, vagy az életedben alapvetően problémák vannak, akkor Isten azt mondja neked, hogy itt és most hagyd ezt abba. Gyere hozzá, kérd az ő kegyelmét, bocsánatát, vezetését, és azt mondja a Biblia, hogy aki kér, az kap, aki keres, az talál, és aki zörget, annak megnyittatik. Vagyis az Istennek örömet okoz, ha tud neked áldást adni, mert most a kegyelemnek az idejét éljük. És én erre szeretnélek hívni benneteket, mielőtt a bemerítés lesz, hogy gondoljuk ezt át. Jó irányba haladunk, vagy rossz irányba haladunk. Az Isten dicsősége ott van az életünkben, vagy valami más dicsőség ragyog az életünkben. Hadd kérjem azt, hogy csukjuk be a szemünket, és imádkozni fogunk. És amikor imádkozunk, akkor őszintén tegyük föl magunknak ezt a kérdést. Milyen irányba halad az életem? Mennyi atyám, az Úr Jézus nevében megállunk itt előtted, és köszönjük azt, hogy te hívsz magadhoz Krisztusban. Hogy újra és újra kifejezed azt, hogy mindazt, amit te teremtettél bennünket is, akiket a saját képmásodra teremtettél, arra vágysz, hogy közösségbe legyél velünk. Urunk, kérünk téged, hogy tisztítsd meg a szívünket, lelkünket minden bűntől, minden olyan dologtól, ami akadálya annak, hogy a te jelenléted valóságosan ott legyen az életünkben. Imádkozom azért, Uram, hogy az ördögnek minden munkája menjen tönkre, és a te dicsőséget, a te nagyságod, a te jelenléted pedig tudjon kiteljesedni az életünkben. Kérünk téged, Urunk, hogy adj lehetőséget azoknak, akik még nem a tiéd, hogy melletted döntsenek, hogy elhiggyék, hogy az új az jobb, mint a régi. Urunk, kérjük ezt a csodát, hogy adj újjászületést, adj megtérést, és imádkozunk mindazokért, Uram, akik a tiéd. Kérjük azt, hogy újítsd meg az életünket, kérjük, hogy a te szellemeddel töltsd be bennünket teljesen, hogy megerősödve, felszabadulva tudjunk tovább menni, és tudjunk a te dicsőségedre élni. Kérünk, hogy áld meg így a következő pillanatokat, itt az Isten tiszteleten is, és áld meg valamennyünknek az életét. Jézus Krisztus nevében kérem ezt. Amen.
Következik hamarosan Kertész Kovács Antal bizonyságtétele. Még egyszer megismételném az egyik kulcs ige verset. Pisti prédikációjából szeretném kérni Balázs, hogy légy szíves, vetítsd ki a Róma 6:4-et, hogy így lássuk is a bizonyságtétel és a bemerítkezés előtt ennek a nagyszerű igének az üzenetét. A bemerítés által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból, az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Én át is adom, Anti, neked a szót, és ami a szíveden van, kérlek, hozd meg velünk.
Sziasztok, én Kertész Kovács Antal vagyok, 21 éves, és Tatabányáról jöttem. Hát egy ilyen átlagos történettel kezdném, hogy baptista bizonyságtételeket szokták. Keresztény családba születtem, és talán amikor elkezdtem érdeklődni Isten után, vagy az első emlékeim, azok olyan 6 éves korom környékéről jönnek. Talán nem is az, hogy érdeklődtem iránta, csak akkor emlékszek, hogy voltam gyülekezetben, de úgy igazán nem fogott meg ez az egész történet. Arra emlékszek, hogy jók voltak a vasárnapi iskolák, mert mindig volt pizza meg chips, szóval ezért már megérte elmenni. Viszont nem érdekelt, meg szerettem vitatkozni azokkal, akik éppen tanítottak, és különböző kérdésekkel zavarba hozni őket. Aztán azt hiszem, hogy 9 vagy 10 éves korom környékén kezdtem picit önérzetesebb lenni, mert rájöttek arra a suliban, hogy van tehetségem a természettudományokhoz, és úgy gondoltam, hogy ha valaki ezekkel foglalkozik, akkor felesleges Istenben hinnie, azért, mert semmivel nem tudom alátámasztani a létezését, és erre így elég korán rájöttem. Ami utána kiderült, hogy téves volt, de mindegy, nem menjünk előre. És utána megnyertem egy csomó versenyt, és nem szerettem volna Istennel foglalkozni. Anyáik mindig mondták, minden évben tudjátok, van a suliba ez, hogy mennyire hittanra. Na már most én a hittanról azt gondoltam, alapból református hittan volt, én meg baptista gyülekezetbe jártam, szóval alapból a hittanról én úgy gondolkoztam, hogy oda azok mennek, akik igazából nem értenek semmi máshoz, és így jó nekik ott, meg abból megkapják az ötösüket, szóval nem érdekelt a dolog. Aztán, hát 13 vagy 14 évesen, amikor elmentem középiskolába, akkor így eléggé elkezdtem lázadni, mint egyébként minden tinédzser teszi úgy átlagban. Cigarettáztunk a haverokkal, mentünk bulizni, és egyébként tök jól éreztem magam, nem arról van szó. De éreztem, hogy kezdek elromlani, és én voltam úgymond a családnak a fekete báránya. Ugyebár azt tudni kell rólam, hogy nekem 3 lánytesóm van, akik nem mondom, hogy soha semmi rosszat nem csináltak, mert az nem lenne keresztényi, viszont elég jól viselkedtek, és nem kerültek bele olyan balhékban, mint amikbe én belekerültem. És emiatt így eléggé kipécéztek, meg apa is mindig mondta, hogy mi lesz belőled, fiam, nem fogod semmire vinni az életbe. Na, akik az én korcsoportomban vannak, azok tudják, miről beszélek. És ugye emiatt nem is nagyon tudtam megtapasztalni, úgymond Istennek a szeretetét, mert én Istent mindig úgy képzeltem el azelőtt, hogy ő olyas valaki, aki lesújt rád, hogyha valami bűnt követsz el. Tehát, hogyha mondjuk hazudsz, vagy elmész bulizni, vagy bármi, akkor biztos, hogy jönni fog egy átok, ami majd kompenzálja azt a rossz cselekedetet, amit te előtte megtettél. Szóval így gondolkoztam Istenről, aztán a tesóm, Bea, aki ott ül hátul, ő ugye már akkor bibliaiskolás volt, és komoly keresztény, szóval elég lelkes volt, és így elhívott Tóalmásra, hogy na akkor menjek. És hát úgy voltam, hogy Tóalmás, vol életszava, tuti valamilyen keresztény tábor, engem senki nem fogott megtéríteni, ezért vittem magammal egy halom könyvet, hogy biztos ne szóljon hozzám senki, meg amúgy sem érdekel ez az egész dolog, akármilyen baptista, vagy ökumenikus, vagy mit tudom én, nem érdekel. És aztán egyébként egy tök jó szobavezetőt kaptam, aki láttam, hogy egyik este így elővette a Bibliáját, és na gondoltam, hogy most lezúzhatok még egy keresztényt, vagy szóval Szóval így elkezdtünk vitatkozni. Kedvenc témám volt egyébként a Szent Háromság, meg Jézus Krisztusnak a személye, és szerettem olyan témákat felhozni, amihez hit kellett, szóval nem tudta bebizonyítani. De egyébként elég jót beszélgettem vele, és aztán így, ha már ott voltam, így komolyabban elgondolkoztam ezen a megtérés dolgon, meg hogy mi a helyzet Istennel, és hát eléggé logikus típus vagyok, vagy racionális, akik ismernek, azok már tudják, és úgy voltam vele, hogy igazából, hogyha nem hiszel Istenben, akkor megszívtad, hogyha létezik, viszont hogyha hiszel benne és nem létezik, akkor az nem akkora szívás, mert akkor lehet, hogy életedben furán néztek rád, de viszont aztán nem történik semmi. Szóval úgy gondoltam, hogy ez így megér egy próbát. A másik dolog meg ugye, amivel Jézussal kapcsolatban először rájöttem, és tulajdonképpen elég fontos így a hitem szempontjából, az, hát nem is tudom, talán az a tény, vagy ha lehet ezt ténynek nevezni, hogy ugye valaki Jézust csak egy ilyen nagy tanítónak mondják, meg a történelem órákon ugye így tanítják, hogy Jézus az egy nagy tanító volt, aki szerette volna megjobbítani az embereket, meg egy nagy idealista, meg álmodozó, de valójában nem erről van szó, mert ha azt mondod, hogy Jézus az csak egy próféta volt, akkor azzal tévedsz, mert ő azt állította magáról, hogy Isten fia, és valójában, hogyha csak egy próféta lett volna, akkor hazudott volna. Viszont ő nem hazudott, hanem ő tényleg Isten fia, és a tanítványai is, meg más emberek is rengeteget szenvedtek érte, meg meghaltak érte, meg a saját hitükért, és egyébként ő is meghalt értünk. És vele kapcsolatban nem az a teljesítmény, hogy meghalt értem, vagy érted, hanem az, hogy aztán harmadnapon fel is támadt. És talán azután, miután megtértem, azt mondom, hogy egyfajta ilyen nyugodtság költözött bele a szívembe, és azután már nem akartam úgy az embereknek megfelelni, vagy nem érdekeltek mások, hanem ő érdekelt. És nem tudom, hogy amikor ti tértetek meg, tehát hogy éreztem magamban azt a szikrát, hogy szeretnék az embereknek róla beszélni. És aztán ugye 17 vagy 18 éves voltam, és szerettem volna, amikor megtértem, és szerettem volna tudni, hogy mivel tudok szolgálni a gyülekezetben, szerettem volna tudni az elhívásaimat, szóval így tulajdonképpen üzleteltünk Istennel, de aztán végül is válaszolt az imádságaimra, és meghallgatott engem, és most is meghallgat, és Tatabányán is rengeteg lehetőséget ad arra, hogy bizonyságot tegyek az embereknek. És lát, hogy néha picit furán néznek rám azért, mert keresztény vagyok, de igazából nem bánom. Ennyit szerettem volna mondani.
Köszönjük szépen neked, Antal. És most a bemerítés pillanatai következnek. Én szeretném is kérni Attilát és Antalt, hogy gyertek ide, foglaljátok el a helyeteket a medence mellett. Kérném szépen Dánielt, hogy te is gyere a gitárhoz, és légy szíves, szóljatok a gyermekcsoportokban, hogy hamarosan a bemerítkezés pillanatai lesznek, úgyhogy megvárjuk még őket. És amíg bejönnek, mert nagyon fontos, hogy minél többen tanúi legyünk ennek az eseménynek, csak egyetlen egy képet szeretnék mutatni az igevers mellett. Ez a következő dia. Arról, hogy a bemerítés, a bemerítkezés nem egy új keletű dolog, nem néhány éve vagy pár száz éve találták ki a baptisták, hanem abszolút egy bibliai történet, egy bibliai cselekmény, amire az Úr Jézus Krisztus adott példát, adott mintát, sok száz évvel ezelőtt már épültek keresztelőkápolnák, hogy láthatjátok a bal alsó képen, ez Pisa, láthatjátok ott távol a pizzai ferdetornyot, ez például egy baptisztérium. És még egy kép a jobb felső, ami egy mozaik, egy ősi mozaik, aminek a közepén ott van Jézus Krisztus derékig a vízben, ahogy most Antal is benne van a vízben, és mellette János, aki őt bemeríti a Jordánban, és a tanítványok körülötte állnak. Na hát mi is így lehetünk most tanúi tanítványokként annak, ahogy a bemerítés fog következni. És egyetlen egy igeversen, ami személyesen neked szól, Antal, ezzel szeretnénk sok áldást kívánni az életedre, ezt elolvasom, és akkor utána következik a bemerítés. Zsoltárok 115.11. Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok, segítségetek és pajzsotok ő. Isten áldjon!
Nyilvánosság előtt, hogy hiszed-e, hogy Jézus Krisztus meghalt érted, ezáltal és az ő feltámadása által lehet neked bűnbocsánatod és örök életed. Hited vallomására bemerítelek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében.
Eldölt a szívemben, követem Jézus, nincs visszaút, nincs visszaút. Eldölt a szívemben, követem Jézus, nincs visszaút, nincs visszaút. Ha nincs is társam, követem Jézus, nincs visszaút. Nincs visszaút, nincs is társam, követem Jézus, nincs visszaút, nincs visszaút.
Urunk, köszönjük neked, hogy tanúi lehettünk ezekben a pillanatokban bemerítkezésnek, hogy ami valóságá vált Antal életében, a megtérés azt most ki is ábrázolta, ki is fejezte engedelmességből. Uram, te tudod, hogy mi történt most a szívünkben, ahogy ezt láttuk. Lehet, hogy többünket, akik már megtértünk, de még a bemerítkezés előtt vagyunk, most megszólítottál, megérintettél, hogy miért hagynánk ki ezt az engedelmességi lépést, hogyha az Úr Jézus is példát adott rá. És köszönjük, hogy az igédből is szóltál hozzánk, és ha még a megtérés, az újjászületés előtt vagyunk, akkor benned bízunk, és azért hozzuk eléd azokat a testvéreket, akik így vannak itt, hogy kérlek, érints meg őket, hogy minél többen lehessenek hasonló helyzetben bemerítkezve majd a közeljövőben. Amen. És még egyszer énekeljük el ezt a dalt örömteli szívvel, készülve az amerikai testvéreink bizonságtételére. Eldőlt a szívemben, követem Jézust.